Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai műsorban olyan fogalmakkal dobálózunk majd, vagy ezekkel foglalkozunk, mint remigráció, illegális bevándorlás, mi történjék a menekültekkel. Elvégre Európában, vagy Európából évente 400 000 idegent utasítanak ki. Kárpáti János ma reggeli lapszemléje adta az ötletet, így hát csapjunk bele. Elsőül kollégámat kérdezem, hogy mire jutottak az Európai Unió vezetői az eheti parlamenti, európarlamenti migráns csúcsértekezleten?
Igazából most még csak a parlament hagyta jóvá ezt a 10 jogszabályjavaslatot. Nem kétséges viszont, hogy április 29-én a szakminiszterek, a belügyminiszterek is elfogadják, megerősítik, és utána 2 év lesz arra, hogy felkészüljenek az új európai migrációs és menekült politika gyakorlati megvalósítására, ami egyfelől nem jelenti azt, hogy tágra nyitják a kapukat az Afrikából, Ázsiából, Közel-Keletről érkezők előtt, ugyanakkor azt sem jelenti, hogy egyfajta Európa erődöt hoznak létre, és akkor mindenkit távol tartanak. A magyar kormánynak a hozzáállása ebből a szempontból meglehetősen cinikus, hiszen gyakorlatilag lehetne részt venni egy olyan közös politikában, ahol a szolidaritás működik, és Magyarország a Nyugat-Balkán felől frontországnak számít.
Tehát ezért onnan is építették a határkerítést, amiért bírálják a kormányt Brüsszelben.
Igen, na most a szolidaritás kifejezésére egyfelől az a lehetőség kínálkozik, hogy amelyik ország túl nagy migrációs nyomásnak van kitéve, attól át lehetne venni menedékkérőket. A másik lehetőség, hogy pénzt fizetni a közös kasszába, ami a költségek fedezésére van. A harmadik pedig technikai jellegű segítségnyújtás. Praktikusan ez például jelentheti határrendészek küldését más uniós ország külső Európai Uniós határaira.
Ezt a
hogy
Frontex
jobban
már is megteszi, ez az Európai Közös Határvédelmi Szervezet részben legalábbis.
Igen, akarják fejleszteni 2-ről 10 000-re 2 év alatt a létszámot. Hát kérdéses, hogy ez mennyire lesz hatékony, mert a belügy határvédelem azért olyan terület, amit minden tagállam szeret saját maga kézben tartani, és nem igazán szívesen osztja meg ezeket a teendőket, bár adott esetben vannak példák arra is, hogy különböző országok rendőrei, határőrei közösen járőröznek. Ez szituáció függő, meg bizalom kérdése elsősorban.
Azért a bizalomból van némi deficit az unión belül, de akkor lépjünk tovább, mert a kétkedők azt szokták mondani, hogy a tényleges változáshoz Európában, Unióban is, vagy Nagy-Britanniában is a tömeges kivándorlás okait kellene felszámolni, mert a bezárkózás nem segít. Viszont elősegíti, hogy az Európai Unió akárha föladja az értékeit. És ehhez kapcsolódik az, hogy korábban már Brüsszel megállapodott a török kormánnyal, a tunéziai kormánnyal, vagy éppen az egyiptomival, hogy óriási összegekkel próbálja megelőzni azt, hogy áteresszék a menekülteket.
Igen, hát itt az a probléma, hogy ezek az országok nem feltétlenül a demokrácia bástyái, és Európában, ahol ugye az emberi jogokra, a jogállamiságra nagy hangsúlyt helyeznek.
Ezt érezzük mi magyarok is a bőrünkön.
Érezzük a bőrünkön, igen, és tulajdonképpen nem tudják, hogy melyik ujjukba harapjanak, mert ugye vagy segítséget nyújtanak ezeknek a rezsimeknek, amelyek segítenek Európának azzal, hogy visszatartják a migránsokat, vagy pedig ezeket a migránsokat magukra zúdítják az európaiak, tehát egyik megoldás sem jó, és vannak olyan hangok, miszerint globális megoldásra lenne szükség. Európa nem tudja ezt egymaga kezelni, hiszen gondoljunk csak az éghajlatváltozásra. Azok a problémák, amik Ázsiában például emiatt, vagy Afrikában keletkeznek, azok semmiképpen nem határkérdésként kezelhető problémák, amikor óriási területek válnak lakhatatlanná. Tehát erre valahogy az emberiségnek kellene közös megoldást találni, például olyan projektekkel, hogy ezekben az érintett országokban valahogy megkönnyítsék a létfeltételeket, vagy az átköltözést élhetőbb területekre. Szóval divatos szóval holisztikus, az egészet figyelembe vevő megközelítése lenne szükség, ami hát mindig csak akkor jellemző, amikor valaki ezt kéri, akinek adnia kellene, arra ritkán jellemző.
Ugyanakkor, hogyha a másik végét nézzük a dolognak, én például foci meccseket nézek tévedésből az M4-en, akkor közben van egy olyan egyperces iradó, amiben tuti, hogy Orbán ünnepélyes átadása, Szijjártó odaszólása után jön egy hír arról, hogy migráns gyanús elemek milyen merényletet követtek el alsó Hamburgban, vagy Bordóban, vagy bárhol. Tehát a bűnözési statisztikák nem igazán kedvezőek. Németországban például erről zajlik most vita.
Igen, én tartózkodnék attól, hogy mindig csak a politikusokat szidjam. Szeretném szidni egy kicsit a saját szakmánk művelőit, a médiát is. Tudnélék, ugye az az érdekes, ami valami dráma, valami rendkívüli, valami váratlan, és így aztán a médiában nagyon könnyen lábra tud kapni az, hogy van egy, két, három hír, akkor már utána 1000 hír van arról, és úgy tűnik az újságolvasónak, tévénézőnek, rádióhallgatónak, hogy bizonyos régiókban, térségekben gyakorlatilag nem lehet már élni, nem mersz kimenni az utcára. Ezt egy kicsit a média is tupírozza. Vannak problémák, vannak aggodalmak a társadalmakban, a nyugat-európai társadalmakban, erősödik is a szélső jobb oldal rendesen, de természetesen a magyar kormány ezt a saját politikai agendájának megfelelően még tovább részletezi, ragozza, amihez a közmédia sajnos maximális segítséget nyújt.
Orbán Viktornak volt egy olyan nyilatkozata az ELTI menekült kérdést tárgyaló döntések után, hogy megszülethet a döntés, de ez lesz az, amiben Brüsszelnek nem engedelmeskedünk, illetve a magyar kormány nem fogja betartani.
Igen, hát sok mindent lehet mondani, ez inkább a hazai közvéleménynek szól. Ez úgy szokott történni az Európai Unióban, hogyha nem tartunk be egy közös előírást, akkor az Európai Bizottság először kötelezettségszegési eljárást indít. Utána, ha ez sem használ, akkor megy az Európai Bírósághoz. Az Európai Bíróság kiszabja a büntetést, hogyha nem hajtjuk végre az ítéletét. És hogyha nem fizetünk, akkor levonja abból a pénzből, amit támogatásként nyújtana nekünk. Ám de itt jön a svéd csavar, ugye, hogyha az Európai Unió semmilyen támogatást nem nyújt Magyarországnak, mindent visszatart, akkor nincs miből levonni a büntetést sem. Erre nincs válaszom egyelőre.
Kárpáti Jánosnak megköszönöm ezt a vallomást, hogy ezzel kapcsolatban még nincs fix véleménye, és ha már Egyiptom is szóba került a beszélgetésben, következzék az Egyptian Ella című szám, ami egy kicsit a Kabaré című filmre hajaz. És ha már a migráns kérdés, illegális bevándorlás dolgait járjuk körül, az utóbbi években kialakult egy olyan fogalom, Nagy-Britanniából származik, hogy a ruandai modell. És én meg egy kicsit még régebbről kezdeném, hiszen egy angolaikú ország, Ausztrália törte meg a jeget, amikor jó 20 éve úgy döntött, hogy az apró csendes óceáni Nauru szigetére telepíti azokat, akik illegálisan próbáltak meg bejutni az országba, és ott kellett bevárniuk, hogy döntsenek a kérelmükről. és most hasonló viták zajlanak, de most már évek óta lassan Nagy-Britanniában is, ahol a kormányzat olyan döntést hozott, hogy Ruandába telepítené ki azokat, akik döntésre várnak, hogy a kérelmüket elfogadják. Erről beszélgetek Erhán Veronikával, a Népszava londoni tudósítójával.
Tulajdonképpen a brit, de élénk visszhangja miatt a nemzetközi közvélemény számára is érthetetlen, miért tekinti a brit kormányfő a féle politikai lakmusztesztnek a ruandai menekült repülőjáratok elindítását, amikor az még akkor is drága lenne, ha működne. Egyetlen bevándorló áttelepítése a kelet-afrikai országba, hogy ott várja meg ügyének elbírálását, 150.874 fontba, vagyis nagyjából 70 millió forintba kerül majd.
Szép summa.
Boris Johnson még 2022-ben állapodott meg a szisztémáról a ruandai vezetése. Azóta, mint tudjuk, a Downing Street 10-ben már a második új kormányfő lakik, és az ötödik belügyminiszter igyekszik eligazodni ebben az egész káoszban. Most éppen egy úgynevezett pingpong csata folyik a parlament két háza között, annak a törvénynek a szentesítéséről, mely Ruanda biztonságos voltán az emberi jogok érvényesülését foglalta írásba.
De ha jól emlékszem, még januárban történt, Rishi Sunak keresztül vitte az ezirányú akaratát, ha mondhatom így, a parlament alsóházában, és utána pedig a Lordok háza, a felsőháza volt az, amelyik féket vetett ennek. Foltozgattak, javítgattak a törvényjavaslaton, de mi történt időközben?
A Lordok márciusban másodszor is visszapasszolták a választott képviselőinek a jogszabályt, mert nem voltak meggyőződve, hogy a Szigetországon menekülőkre megnyugtató körülmények várnak Ruandában. Bár az Egyesült Királyság a világ hatodik leggazdagabb országa, a 2023. júniusát megelőző egy évben beérkezett több mint 52.000 illegális bevándorló befogadásával nem tud megbírkózni. Ezek 85%-a lélekvesztőkön hajózott át a Lámás csatornán, többnyire embercsempészek szervezésében, és ők azok, akik közül a Ruandába deportáltakat kiválasztják. Egyébként a ruandai kormány nemrégiben azt sugallta, hogy az első 5 éves kísérleti szakaszban legfeljebb 1000 többnyire egyedülálló férfi ügyének elbírálására és befogadására képes. Ez valahogy érzékelteti az egész ügy aránytalanságát. Az Egyesült Királyságban egyébként senkit nem lehet visszaküldeni majd. A szabálytalan utat követett, a brit politikai menekült státuszra nem jogosultak, vagy Ruandában kezdhetnek új életet, vagy egy harmadik országba tovább küldve próbálkozhatnak sorsuk jografordításában.
De a miniszterelnök, ha jól tudom, továbbra is amellett kardoskodott, hogy Ruanda egy biztonságos ország a királyságból kitoloncolt menedékkérők számára. Ott dönthetnek majd arról, hogy benyújtják a menedékkérelmüket egy másik országba, vagy visszatérnek a nem mindig biztonságos hazájukba. Hol tartanak most?
Éppen e héten járt Londonban, igaz magánlátogatáson Paul Kagame, ruandai kormányfő, aki beugrott a kormányfői rezidenciára is egy septében tető alá hozott megbeszélésre. Rishi Sunak is személyesen nyugtathatta meg, hogy még tavasszal felszállhatnak az első menekült szálló repülőgépek. Mielőtt erre sor kerülne, most hétfőn kezdi meg az alsóháza Lordok 7 módosítási indítványának tárgyalását, de Sunak megígérte, hogy a törvény május végére minden akadályt leküzd. A két miniszterelnök párbeszéde abból a szempontból is fontos volt, hogy a Times napilap exkluzív közlése szerint a ruandaiak annyira beleszálltak már a brit késlekedésbe, hogy a bevándorlók számára a Visa, Riverside Estate nem kijelölt otthonok túlnyomó része kereskedelmi eladásra került közben, immár alig néhány tucat áll a kitelepítettek rendelkezésére. Nem éppen elhanyagolható részlet, hogy egyelőre még a szállító repülőgépeket sem sikerült megtalálni. Friss lapértesülésekből annyit lehet tudni, hogy a védelmi tárca legalábbis korábban vonakodott a királyi légierő bevonásától, részben, mert természetesen a harci gépekre más célokra van szükség, részben pedig nem akarta a katonai személyzetet esetleges jogi bonyodalmaknak kitenni. A Freedom from Torture, emberkínzástól védő jótékonysági intézmény titkos szolgálati forrásokra hivatkozva jelentette héten, hogy miután erre kereskedelmi légitársaságok hírnevük megvédése érdekében nem hajlandók, a belügyminisztérium egy eltenkert privát vállalkozással bocsátkozott tárgyalásba. Mindez jelzi, hogy milyen messzére vagyunk még mindig a megállapodástól minden ígéret ellenére. Egyébként a ruandai deportálásnak igazából Rishi Sunak hatékonysága és hitelessége szempontjából van jelentősége. Az év második felére várt parlamenti választás biztosra vett konzervatív vereségének mértékét legalábbis befolyásolhatja, levegőbe emelkedik-e legalább egy-két menekült járat, miután erre Rishi Sunak az év elején ünnepélyes ígéretet tett.
Na jó, de a legtöbb elemző a voksoláson, ahogy utaltál rá, már is biztos munkáspárti győzelmet vetített előre. A végén még maga Sunak is repülőgépre száll?
Látod, ez nagyon könnyen lehet, hiszen a Sunak családnak, erről azt hiszem egyszer korábban beszéltünk is, a feleség indiai iparmágnás édesapjának köszönhetően fantasztikus, több mint 2,6 milliárd forintot érő penthouse otthona van Kaliforniában, tökéletes kilátással a csendes óceánra. Már a Stanfordi Masters fokozatú megszerzése után Santa Monicában akartak letelepedni. Ez még mindig kellemesebb perspektíva, gondolom én, mint az ellenzéki hátsó padsorokban üldögélni Westminsterben.
Erhán Veronikának megköszönöm, hogy ismét a helyszínről avatott be a részletekbe, és következzék most a The Longest Johns nevű folktársulat Between Wind and Water című dala. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. És akkor még egy európai kérdés annyiban, hogy netán a ruandai modellt követvén, vagy egyéb modelleket követvén, elég sok ország foglalkozott ilyen faramuci helyzettel, hogy a Nyugat-Balkánon helyezzen el netán illegális bevándorlókat, netán már különböző európai országokban fülöncsípett bűnözőket, mert megteltek a börtönök. Itt gondolok az olaszok megoldására, mintha olasz Guantánamók születnének Albániában, vagy éppen arra, hogy a dánok a börtönök telítettsége nyomán Koszovóban próbálnak börtönt teremteni. Így aztán Füzes Oszkárt hívjuk föl, aki 2 évig legalább a koszovói kormány főtanácsadója volt, és annyi nyelv után még albánul is megtanult. Nos, hogy néznek ki ezek az olasz Guantánamók Észak-Albániában, és miért, és hogyan?
Két gyors helyesbítés. Helyes. Egyáltalán nem Guantánamók ezek, hiszen Guantánamók azok fogolytáborok, amelyekben kifejezetten a terrorizmus elleni harc jegyében, vagy annak ürügyén tartanak fogva embereket, egyébként az általános emberi jogokkal teljesen ellentétesen.
Ja, ez azért mondjuk hozzá, hogy ez a Guantánamo az Kuba területén van, és egy amerikai fogolytábor. Hozzáteszem, hogy azért akadnak olyan emberjogi kritikusai ezeknek az olasz leendő táboroknak Észak-Albániában, akik azt mondják, hogy hát azért nem biztos, hogy teljesen tiszta lelkű embereket fogadnak majd oda be.
Ezt nem tudom, honnan veszik, itt a következőről van szó. Olaszország megállapodott Albániával, hogy létrehoznak a tengerparton, tehát nem Északon, a tengerparton, három tábort, amelyben összesen évi 36 ezer olyan embernek a menekülti szempontból történő szűrését végzik el, akiket a tengerből haláztak ki. Hát ezek menekülők.
De még a vizsgálatuk nem zajlott le, egyébként Észak-Albániában van ez a Söngyini kikötőváros is, odafut be a koszovói autópálya, illetve az a Gyaderi egykori légibázis, ahova elhelyeznék ezeket az embereket.
Így van, pontosan így van. De nekem ez annyiból dél, hogy ez Európának ahhoz a déli sávjához tartozik, amelyet az illegális vagy nem illegális migráció érint, ugye Franciaországtól egészen Törökországig.
És Görögországgal, szomszédos országról van ebben az esetben szó, ahol szintén mennek át menekültek.
Így van. Most itt ez egy nagyon korrekt megállapodás az olaszokkal. Ezek a táborok teljes egészében olasz fennhatóság alatt és az olasz jogrend alapján működnek. Az olaszok itt elvégzik az odavitt emberek szűrését, ők is őrzik egyébként a tábort, és aki megfelel a menekültügyi kritériumoknak, azt elhelyezik valahol, gondolom Olaszországban, aki nem, azt
vagy szétosztják.
Hát azt nem tudom, hogy szétosztják, mert a vonatkozó Európai Uniós úgynevezett migrációs paktum azért még nincs elfogadva, tehát nem tudom.
De ez az egyik fő témája, hogy igen, szétosztani, vagy fizetni azért, hogy ne kelljen befogadni őket.
Igen, nem tudom, hát nyilván is. Ez nem Guantanamo, ez egy viszonylag korrekt és humánus eljárás a tengerből kialászott emberek egy kicsi részével szemben, sajnos bár több ilyen lehetne.
Hozzáteszem egyébként, hogy Albániában is vita előzte meg ezeknek a táboroknak a létrehozását, és végül az albán legfelsőbb bíróság jóvá hagyta, mint jogszerű döntést.
Igen, és hát azért az olasz-albán viszonyban van egy olyan is, hogy ugye Albánia olasz megszállás alatt volt, olasz gyarmat volt, és nem minden albán örül kellőzlenül annak, ha ismét olasz katonák, olasz rendőrök, és egyáltalán az olasz jogrend megjelenik egy.
Azért van ennek az ellenkezője is, mert több mint 155 ezer migránst vagy menekültet fogadott be Olaszország csak tavaly. És ez 52 ezerrel több, mint az azt megelőző évben. És az albánokban van bizonyos hálaérzet, épp ellenkezőleg azzal, mint amit elmondtál joggal az egykori olasz megszállás miatt, hogy amikor a rendszerváltozásuk végbe ment, utolsóként Kelet-Európában, akkor nagyon sok albán menekültet fogadtak be Olaszországban.
Ráadásul két hullámban. Először valóban 1990-91 között, amikor elsősorban azért vendégmunkássági célokkal mentek az albánok. Másodszor viszont volt az 1998-as albán polgárháború, akkor viszont menekültek, és akkor is nagyon sok albán befogadtak az olaszok.
Akkor, ha már innen léphetünk tovább, amikor Koszovóban volt súlyos konfliktus még a NATO és egykori Jugoszlávia kapcsán, akkor viszont az albánok bizonyultak szolidárisnak a koszovói menekültekkel, és átmenetileg rengeteget fogadtak be. Lépjünk tovább Koszovóba, hiszen már az elején megpiszkáltalak azzal a fura vagy pikáns dologgal, hogy annyi a rab Dániában, hogy Koszovóban bérelnek börtöncellákat.
Igen, most itt mert ez már azért viszonylag kevésbé migrációs kérdés. Bár annyiban az, hogy föltételezem, nem tudom, de föltételezem, hogy az érintettek nagy része kiutasított koszovói albán lehet, mert egyébként nem sok értelme lenne, hogy teljesen vadidegen kiutasítottakat vagy kitolonszoltakat helyezzenek el a Koszovóban. Vagy az albán maffia nehéz súlyú bűnözőit helyezik át a dániai börtönökből, hát aminek gondolom szintén nem örülnek, nem akarok humorizálni, de hát óriási különbség lehet egy dán börtön és egy koszovói börtön között.
Bár igyekeznek ezt is dán költségekből fölújítani, egy Pristinától 50 kilométerre található város börtönében újították föl erre befogadásukra alkalmas helyiségeket.
Igen, ez Gilán, én voltam ott, nem szerették oda kerülni, de hát a felújítás után valószínűleg egy kicsit jobb lesz. De ez egy megint teljesen más, és itt bűnözőkről van szó. Az a baj ezzel az egész migrációs dologgal, hogy keveredik a menekülő, a menekült, a bűnöző, a vendégmunkás, az emberkereskedelem és minden. És akkor néha ebben a kavarodásban elveszik például az, hogy azért Olaszország, Görögország, Törökország és Szerbia, ezek azért nagyon komoly terheket vállalnak. Nem feltétlenül örömükben, meg önkéntesen, de nagyon komoly terheket vállalnak el, és emberek százezreit, millióit helyezik el, és tartják el, amennyire bírják, vagy amennyire akarják, de azért ezek tényleg komoly terhek az adott országokon.
Félek tőle, hogy ezekre a témákra még bőséggel és sokszor visszatérhetünk, mert egy akut problémáról van szó, ami hosszú távú megoldást igényel. Úgyhogy Füzes Oszkárnak, volt koszovói kormányfő tanácsadónak megköszönöm, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy legközelebb is velünk tartanak. Én megköszönöm Göcej Zsuzsa zenei szerkesztő és Horváth Ádám társszerkesztő és hangtechnikus segítségét, és következzék búcsúzóul egy csipetnyi eredeti albán rap.
Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, two dot dots and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous, in a band don't never do favors. Baby, can't butt me in person, 4.4 for the red is German. Baby, when I come to London, come chill with a real Albanian. I started in the streets with nothing, two dot dots and a loaded Russian. These days, man, I'm way too famous, in a band don't never do favors. Baby, can't butt me in person, 4.4 for the red is German. Come with three big vision, B-Shaw, big boss now in a CV bar. My sheep here, root top dealer. In the jungle, they call me Caesar. You want love, but don't have feelings. In a Lambo tube, I'm swerving. Free bro, when I can't go birdie. 5 years deep, in my act reverted. Go bro, when the band don't lurking.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.